Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Schmidt Andi.
Kiállítás.
88 nő, 88 pillanat. Nők Magyarországon címmel nyílik kiállítás Fábián Évi női személyiségeket megmutató fotósorozatából január 16-án a Klebelsberg kultúrkúriában. A kiállítást Virc Ágnes művészettörténész nyitja meg, közreműködik Kárász Eszter színművész énekes. 2007-ben jelent meg Fábián Évi első 88 értékteremtő nőt bemutató portré kötete Nők Magyarországon címmel, amit 2014-ben egy második, 2022-ben pedig egy harmadik követett. 88 női portrét tár tehát elénk a kiállítás. S hogy mi bennük a közös? Mindegyikük valami fontosat, valami egyedit, valami rendhagyót hozott létre az élet számos területén. Némelyek ott virítanak az újságok címlapján, mások csak szűkebb környezetük számára jelentősek, de valamiért mind fontosak. Ez köti össze őket, és egy tekintet, a fotográfus tekintete. Fábián Évit kizárólag az analóg fényképészet érdekli, a film kicsomagolása, a fényképezőgép kinyitása, a film szaga. Fotóit fekete-fehérben készítette, mert a legbelsőbb lényeget kutatja. Természetes fényekkel dolgozik, közben figyel, kíváncsi, tiszteli az alanyait. Azokat a nőket, akiknek már régen kijárt ez a megbecsülés. Piedesztára emeli őket, és közben megpróbálja megörökíteni magát az embert. Titkokat keres, gyöngéden lecsupaszít, figyel, lát, és meglát. A sorozat képein szerepelnek színművészek, énekesek, írók, fotósok, képzőművészek, tudósok, orvosok, sportolók, sőt még villamosvezető, hidegburkoló és jelnyelvi tolmács is. Fábián Évi olyan nőket fényképez, akik szakmailag kiemelkedőek és saját teljesítményük jogán megérdemlik a figyelmet.
Koncert.
Sosztakovics a 20. századi orosz zene óriása előtt tiszteleg életművének ritkaságaival a MÁV szimfonikus zenekar a MÜPÁ-ban január 16-án. Az est további különlegessége, hogy a zenekart Thomas Sanderling, a szerző egykori személyes jóbarátja vezényli. A koncerten fellép Gustav Rivinus cellóművész is, aki másnap mesterkurzust tart, január 18-án pedig a zenekar cselló együtteséhez is csatlakozik. Dmitrij Sosztakovicsról, a 20. századi orosz zenei óriásról ritkán lehet úgy beszélni, hogy ne említenénk meg a szovjet időszak mostoha viszonyait is. Zajos sikerekben és kemény bírálatokban egyaránt volt része, miután sok kortársával ellentétben nem hagyta el a Szovjetuniót. Így viszont 15 szimfóniájával, 6 versenyművével, operáival és kamaraműveivel lenyomatát adta annak a kornak és helynek, ahová a sors rendelte. A MÁV szimfonikus zenekar az életmű eddig alig ismert, vagy egészen ismeretlen darabjaival is megismerteti a hazai közönséget. A hangversenyt az 1929-ben komponált Kolumbusz nyitány vezeti be, amelyet az orosz szerző valójában egy másik komponista, Erwin Dressel operájának leningrádi premierjéhez komponált. A nyitány egyébként most először szólal meg Magyarországon. Az est másik ritkasága, szintén magyarországi bemutató, Schumann egyetlen cselló versenye Sosztakovics átdolgozásában. A szerző egyik nagy sikerű operája, a kisvárosi Lady Macbeth véres történet, a szatíra, tragédia és a komédia ötvözete, amely bemutatja a nők nehéz sorsát és a szovjet társadalom brutalitását. A művet hamar be is tiltották, és Sztálin halála után is csak elvétve adták elő. Az estet pedig a Vázesvéd zárja, a keringők Sosztakovics életművében mindig is kulcsfontosságúak voltak, ezúttal 7 Sosztakovics által komponált filmzenéből és színházi kísérőzenéből származó keringőt hallhat a közönség. Január 18-án különleges újévi koncertre várja a közönséget székházába a zenekar, amelyen cselló együttesük és brácsa együttesük lép fel. Újévi műsorukban olyan népszerű zeneművek átiratai szerepelnek, melyek szerzői többek között Popper, Schumann, Goltermann, Piazzolla, Henry Mancini, Louis Armstrong, valamint a tango, a ragtime és a jazz világába is elkalauzolják a hallgatóságot. A zenekar Brácsa együttese pedig az újévi koncerten debütál. Igazi kuriózum, hogy a Méhegedűn játszó zenészek önálló produkcióval állnak a közönség elé. A rendhagyó formáció előadásában egy sokszínű crossover válogatást is hallhat a közönség, többek között Bach, Handel, Debussy szerzeményeit, de játszani fognak swinget, és ha már tánzene, a riói karnevál hangulatát is megidézik.
Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
A magyar zarándokút Esztergomtól egészen Máriagyüdig vezet, a teljes hossza 431 kilométer. A keresztény szellemiségű úton a hazai szent helyeket érintve élvezhetjük a békességet, a barátságot, az elmélyülést, a szeretetet és a megnyugvást. Az út azonban vallástól függetlenül bejárható, segíthet az életrendezésben, a megtisztulásban és a feltöltődésben. Északról délre tartva olyan történelmi utakon is haladhatunk, mint az Árpád-kori utak, a Jeruzsálemi út vagy a Római út. Olyan gyönyörű helyeken vezet át, mint a Pilis, a Kiskunsági Nemzeti Park vagy a Mecsek. Kapcsolódás a múlthoz. Középkori templomok útja. A középkori templomok útját bejárva a történelmi, művészettörténeti szempontból jelentős templomokat ismerhetjük meg Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, Erdélyben és Kárpátalján is. Azonban a legtöbb látnivaló hazánkban található. Az útvonalon különböző örökségtúrákon is részt vehetünk. A Szent László örökségtúrán például a templomok mellett kastélyokat, várakat is megtekinthetünk, melyek az egyik leghíresebb szentünk életútjához köthetőek. A reformáció útja örökségtúra a gótika világán át a reformáció és a magyar irodalom bölcsőjébe vezet el minket, mely során vallástörténeti szempontból is meghatározó templomokat járhatunk be. A történelmi emlékhelyek örökségtúra részeként pedig a nyírségben tehetünk utazást a gótika, a barokk és a romantika világába. A magyar Camino, Szent Jakab út. A Szent Jakab út a Camino de Santiago zarándok út része, amelynek végállomása Santiago de Compostela. Persze nem kötelező odáig elgyalogolni, a magyarországi szakasz is magában hordozza az útrakelés és a belső út üzenetét. A Szent Jakab út célja, hogy az azon haladó ember Istenre, önmagára, a természetre és embertársaira is figyelő zarándokká váljon. Nem csak kiszakíthat a mindennapjainkból, de a közösség erejét is magában hordozza. Ezt leginkább azokban a pillanatokban élhetjük át, mikor összetalálkozunk más vándorokkal, akikkel támogatjuk egymást a túra kihívásai közepette, vagy éppen csak élvezzük egymás társaságát néhány kilométeren keresztül. Budapestről vagy Tihanyból is indulhatunk, és a dunántúli tájakban gyönyörködve juthatunk el Lébénybe a Szent Jakab kegyhelyig. Ha Budapestről indulunk, akkor a Camino Hungarót járjuk végig. Mintegy 200 kilométeren keresztül haladunk át a Zsámbéki medencén, a Gerecse-hegységen, a Kisalföldön és a Hanságon. Olyan látnivaló kísérik utunkat, mint a Zsámbéki romtemplom, a Tatai vár, a Pannonhalmi Bencés főapátság vagy Győr csodaszép belvárosa. Ha Tihanyból kezdjük utunkat, akkor a Camino Benedictuson haladunk végig, mely 170 kilométer hosszú. A Szent Jakab út honlapján a gyakorlati tanácsok mellett a lelki felkészüléshez is adnak útmutatót, sőt, beszámolókat is olvashatunk más zarándokoktól, így biztosan számos, az induláshoz is hasznos információt sikerül begyűjtenünk.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
Egy imádnivaló bajkeverő története, avagy Így neveld a lagottódat. A Dolce Vito Kutya nehéz gazdi élet című könyvben remek humorral megírt valós történeteket olvashatunk egy kutyáról, akire nagyon figyelnek, akit nagyon szeretnek, és mégis mindig történik vele valami, leginkább olyasmi, ami miatt az állatorvoshoz kell menni. Lenyeli a kavicsokat, vagy csak felugrik és leérkezve eltöri a lábát, máskor meg egy toklász okoz majdnem végzetes galibát. A szerző Somogyi Dia, akit televíziós műsorvezetőként ismerünk, egy letehetetlen sírós, nevetős kötetet ad az olvasónak, amely nagyon különbözik a megszokott kutyás könyvektől, bár van benne számos hasznos tanács arról, hogyan célszerű nevelni, szoktatni a kutyát a családban. Ez a szöveg mégis inkább arról szól, miként fedez fel önmagában egészen új képességeket és lehetőségeket egy nő, aki egyébként már úgy érezte, hogy családanyaként és munkájában kiteljesedett, túl nagy meglepetés nem érheti. Ezért szól a Dolce Vito kutyátlanoknak épp annyira, mint kutyásoknak. Esen szó arról, hogyan született a könyv, és hogyan került Vitó a családba.
Én csak elkezdtem írogatni, mert ahhoz volt kedvem, és olyanokat produkált a kutyánk, hogy úgy éreztem, hogy érdemes ezt papírra vetni, és kicsit magamat is beletettem tulajdonképpen az én érzéseimet, az én küzdelmemet, és utána párhuzamot tudtam vonni, mint anya, gyakorlatilag a gazdival, illetve az egész akkori életem, hogy mik jutnak ilyenkor az embernek az eszébe, hogy milyen hiány tulajdonságokat fedez föl magában, olyan dolgokat, amiket addig mondjuk nem fedezett föl, és erősödnek benne, hogy milyen lehetőségeket tud egyébként kinyitni az, hogy mondjuk érkezik valaki a családba, jelen esetben egy négylábú, és nagyon érdekes, hogy így elkezdtek így szerte ágazni ezek a kis szálak, hogy egyre több és több lett belőle, és akkor így a végén valamennyire összeállt, és szerintem a kutyás történeteken átsüt. Átsütök én egy picit. És ahogy írtam, nekem sosem volt kutyám a mi családunkban, ez nem volt egyáltalán jellemző, tehát én teljes mértékben a nulláról indultam, és egy óriási kudarccal indultam abból a szempontból, hogy én tényleg megvoltam arról győződve, hogy ha már beengedjük ide ezt az ebet, akkor nekem semmi problémám nem lesz. Ezzel meg ezzel a pontjával, hogy hol alszik, hogy sétálunk, hogy szoktatom, hogy szocializálom, hiszen ez csodálatosan ment szerintem a gyerekekkel. És amikor jön az első koppanás, akkor ezt így az ember, nekem van egy alapvetően egy ilyen szarkasztikus, ironikus stílusom, nagyon karcos a humorom, és így saját magamat kritizáltam gyakorlatilag végig ebben, és így állt össze tulajdonképpen az egész ezekből az apró kudarcokból, a tanulási folyamatokból, az, hogy ő akarva akaratlanul is dobott mindig egy olyat, ami még nem volt a sorban.
Valahogy mindig történik vele valami baleset, valami sérülés, valami betegség, ami miatt igen, sokat látogatod itt a könyv szerint az orvost. Ugye a családodban mindenki szereti a kutyát, de te vagy az, aki viszed őt, vagy aki gondozod őt.
Régebb óta beszéltünk már arról, hogy lehet, lesz, legyen kutyánk. Nagyon jó volt a marketing egyébként, hogy egy olyan kutya, amelyik nagyon okos, nagyon könnyen tanítható, nagyon szerethető, nagyon tud kötődni, tehát jöttek nagyon jó tulajdonságok, nagyon jó skilleket soroltak föl a kutya tekintetében.
Meg volt a fajta konkrét, hogy mit szeretnél?
Igen, mert a férjemnek a régi osztálytársának már volt egy ilyen lagottója, ugye ez olasz vízikutya, hogy magyarul mondjam, hogy mindenki értse, mert amikor azt mondom, hogy lagottó romagnoló, akkor csak így néznek, hogy ez mi, és akkor mondom, tudod, az a közepes vagy kicsi bárány kinézetű kutya, ja, így már megvan a többségnek, és ő volt a minta példány, tehát ő volt a demókutya, és akkor ismertük őt, és lementünk, megnéztük a lagottó kennelt hollókőben, nekünk ott volt egyébként annó az esküvőnk, tehát mi gyakran visszajárunk, ismertük a helyet, lementünk nyilván, ahol vannak ekkora ilyen kilós kenyérméretű kis kutyák, és végtelenül cukik, de láttuk, hogy néz ki később, és hogy szarvasgombát is lehet szedetni vele, meg lehet tanítani. Nagyon sok terápiás kutya is van a lagottók közül egyébként, elképesztően okosak, és akkor így ebből összeállt a nagy egész, kiválasztottuk, mindenki letette a szent esküt. Most itt a gyerekekre gondolok, mert egyébként ugye 70-30-at szoktam mondani, ez igaz, de hogy egy picit az eleje olyan, mintha tényleg minden csak és kizárólag én csinálnék. Nem csak én csinálom, de például a történetekhez köthető összes rehabilitáció, összes maga a gyógykezelés, a mindennek az adása, a kenése, a felkötése, a leszerelése, a minden, azt tényleg én csináltam végig. A séta és a kirándulás az tényleg azt mondom, hogy 70-30. Onnantól kezdve, hogy megérkezett a kutya, a gyerekek szempontjából átalakult egy plüskutyává, aki tényleg csak néha meg kell simogatni. Ha nagyon csúnyán nézek, akkor Emma lányom lehet, hogy elviszi egy utcakörre, de az nem megfelelő azért ennek a kutyának, mert ő az egy napi másfél-két óra az erdőben. Az a legjobb neki, ő ezért van, ő egy munkakutya.
Fontos Vitó személyiségéről is beszélni, mert ugye ezt is elfelejtik szerintem sokan, akik kutyatulajdonosok lesznek, hogy lehet, hogy mi gondoljuk, hogy majd mire lehet megtanítani, és mit fog tudni, és kutyaiskola, és nem tudom, de hát annak a kutyának van egy önálló személyisége. Tiédnek milyen van?
Annyi nevet adtunk neki a meglévőn kívül, ami sokkal jobban passzolt volna egyébként hozzá, mert ő egy nagyon okos, roppant sértődékeny, bizonyos szempontból ugye a kutyánk nincs, ugye időérzéke nincsen, és azt mondják, hogy úgy nem is emlékszik, de hogy nem emlékszik, ő mindenre emlékszik, amit ő nem szeretett, és esetleg megismétlődik. Nagyon akaratos, egy kicsit sznob, tehát ő eldönti, hogy majd ő kivel játszik. Jól szocializálható egyébként, és az első három napközis pofon után azt is megtanulta, hogy olvasson a jelekből, tehát hogy azért egyáltalán nem hülye kutya, nem erős az idegrendszere, nehezen viseli a stresszt, és egyébként utólag már én is kiokosodva tudom, hogy miért szedte föl ezeket a kerti kavicsokat, hogy mik voltak ezek a hirtelen olyan mozdulatai, meg olyan szituációkba való keveredése, amit minden stressz okoz, az ő magasabb energiaszintje és gyengébb idegrendszere, és akkor ebből egy ilyen tudományos képletet, egyenletet össze lehet tenni. Ő egy balfácán egyébként.
És nagyon szeretni való így a könyved alapján, és az előbb mondtad, hogy köveket fölszedni, de nem, hogy fölszedi, lenyeli. Nagyon sokat írsz az állatorvosról, a Dr. Ironról. Az ember azt szeretné, ha minden állatorvos ilyen lenne, biztos nem mindenki ilyen segítőkész.
Az biztos, hogy a Vito nem élne, hogyha ő nem lenne, és nem lenne olyan, aki még visszaviszi a kocsiba kicipelt kutyát, mert annyira bosszantja, hogy egyszerűen nem találta meg, hogy mitől volt rosszul, és inkább visszavitte még egy ultrahangra és még egy röntgenre a saját rendelőjébe este 9 órakor, amikor éppen Balatonról jött vissza a feleségével és 3 gyermekével, mert látta, hogy szenved, látta a rémületet az én arcomon, és ott vizsgálgatta még 9:30-ig, és egyszer csak megtalálta a problémát, mert ha nem találja meg, akkor a kutya az másnapra biztos, hogy elpusztul. És ez szerintem nem csak szakmaiság, hanem egy olyan emberség van benne az állatok irányában, és szerintem az én alaptermészetemből, a munkámból, a kutyából adódóan ez a hármas, szerintem ez alakíthatott ki egy teljesen baráti kapcsolatot, bár nyilván tök jó, hogy van ez a könyv, de azért sokkal jobb lett volna, hogyha ez nem tud ilyen szoros lenni, mert az azt jelenti, hogy szegénykém nem esik át ennyi problémán, ennyi műtéte már, mint a kutya, de ehhez egy nagy adag humor is kellett.
Gréti utószava, a kötet vége. Miért érezted, hogy kell egy szakember?
Egyrészt azért, mert úgy éreztem, hogy ha van egy könyv, amiben van sok vicces dolog, sok kedves történet, ami valós eseményeken alapul, és valós problémákon. És ezek a problémák nagyon sok helyen szerintem fellelhetőek egy családban, ahol bekerül egy kutya. Ugyanolyan sokan küzdenek azzal, hogy mondjuk nehezen tudják ráadni a pórázt, hogy nem sétál megfelelően az utcán, hogy fölszed mindent, hogy állandóan matricaként a fenekükben van, hogy nem úgy viselkedik, és biztos voltam abban, miután közben is mindig mondta, hogy hát igen, ez történt, de hogyha ezt csináltad volna, akkor nem ez történt volna. És azt gondoltam, hogy a nevetgélés, meg a szörnyűködés, meg a csodálkozás mellett és után, az nem árt, ha van valami oktató jellege, kicsit informatív jellege a könyv utolsó, mit tudom, 20-30 oldalának, ahol konkrétan igen, nem akarja a pórázt, depresszióba esik, tisztelt gazda, ezt itt nem jól csinálta, ezt így lehetett volna jól csinálni, így szoktuk csinálni. És a szélsőséges esetekhez és szocializációs problémákhoz szerintem jól jön egyfajta tanácsadás, szerintem ezáltal többet ad a könyv. De hát abból a szempontból nem válogatott a kutya, hogy azért a Grétinél is dobott egyet, kettőt, hármat. Tehát egyrészt ő is megismerhette nekem köszönhetően Dr. Áront, és valószínűleg soha az életében nem fogja elfelejteni, amikor egy fél napon keresztül őt kellett keresni még 10-20 ember társaságában. Tehát, hogy azért, hogy szokták mondani, hogy beírta magát a Solymári Kutyaiskola történelmébe Vito, és igazából egyébként családtagként kezelik.
Somogyi Diával beszélgettünk könyvéről, amelynek címe Dolce Vito, Kutya nehéz gazdi élet, válogatott ballépések és nem hétköznapi szorongások nagy dózisban kutyásoknak és kutyátlanoknak egyaránt. A könyv a Kék Európa Stúdió gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.